Lánci Tamás a századvég vezető elemzője, a politikai elemzések központjának igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ott hagytuk abban a hírek előtt, hogy mi lehet a választás tétje a Fidesz szempontjából. Személyesen Orbán Viktor szempontjából mi a választás tétje? Mert rá is igaz, hogy nyert és vesztett is már választást.
Nagyon érdekes az ő politikai karaktere abból a szempontból, hogy egy régóta a pályán lévő, régóta az első vonalban küzdő politikusról van szó, aki viszont szemmel láthatóan nem veszített el az ambícióit, és nem állt meg a politikai fejlődésben. Ez egy óriási kérdés, vagy a legfontosabb kérdés, hogy tud-e a politikai karakter fejlődni.
Milyen az, bocsánat, csak hogy értsem, amikor valaki megáll a fejlődésben, a politikai fejlődésben?
Az olyan, amikor nem képes arra, hogy alapvetően újszerűen nézzen rá már régebben is tapasztalt látott dolgokra, és azokra új megoldást tudjon találni. Szemmel láthatóan a miniszterelnöknek nem csak ambíciója van, hanem igénye is van arra, hogy a változó világgal együtt változzon, és időről időre analizálva a helyzetet, megpróbáljon egy új értelmezést, és azokra egy új, tehát az új helyzetelemzésre egy új választ adni. A legtöbb politikus valamikor pályafutása során megreked egy adott szinten, és onnantól kezdve gyakorlatilag ugyanazokat a sémákat ismételgeti, és már nem képes újat hozni.
De mi a fejlődés motorja? Nem köti a gondolkodását ideológiai békjú, vagy mi?
Hát ez az egyik legfontosabb. Tehát aki beszorítja magát egy ideológiába, és ahhoz görcsösen ragaszkodik, az el van veszve. A politika ennél sokkal mozgékonyabb, sokkal színesebb, sokkal izgalmasabb világ, sem hogy le lehetne írni ilyen előre gyártott sablonokkal, vagy meg lehetne érteni előre gyártott sablonokkal. És talán Orbán Viktornak a pályafutása során az egyik legfontosabb képessége az volt, hogy képes mindig meg tudott újulni. És ebben mindig a vetélytársai fölé tudott nőni, és ez a képessége nem szűnt meg. Ez jól látható például, amikor itt volt a migrációs válság, és gyakorlatilag az egész európai politikai térben ő volt az, aki fölismerte, hogy most egy teljesen új szituációhoz érkezünk. Mindenki megpróbálta a régi sémákkal leírni azokat a folyamatokat, amik zajlanak. És végül Orbán volt az, és hozzáteszem azt is, nagyon fontos, hogy Magyarország egy olyan ország, amelynek igazából migrációs krízissel, vagy bevándorlással, a multikulturizmussal soha korábban nem kellett megküzdeni. Tehát ez egy új helyzet volt. A miniszterelnök ránézett, és azt mondta, hogy ez lesz a megoldás. És végül látjuk, hogy szépen lassan, bár nem ismerik be a nyugati szereplők, de gyalogolnak, szépen lépkednek abba az irányba, amit a magyar miniszterelnök mondjuk még 2 évvel ezelőtt mondott. Tehát az, hogy az ember tud újat mondani, tud izgalmas lenni, tud újszerűen rátekinteni dolgokra, ez az egyik legfontosabb politikai képesség, és bármilyen furcsa is, ma a magyar politikai életben ő az, aki nem veszítette el ezt a fajta innovációs képességet.
Az a tétje, hogy ezt alkalmazhatja a továbbiakban, vagy nem alkalmazhatja a továbbiakban?
Ez egy fontos feltétele annak, hogy ő a pozíciójában maradhasson. Tehát véletlenül senki sem marad miniszterelnök, ahhoz folyamatosan a toppon kell lenni, talán éppen ő fogalmazott úgy, hogy nagyon kell akarni ezt az egész szakmát, nagyon kell akarni megnyerni a választásokat, mert ha nem, akkor egyből kiütik az embert a nyerekből. És ő akar, tehát ambicionálja. És én úgy látom, hogy vannak a jövőre nézve nagyon komoly tervei, tehát a gazdaságnak a, nevezük így, rossz szó, de talán használhatjuk, hogy a gazdaságnak a konszolidálása után jól látható, hogy a magyar miniszterelnök egy nagyobb politikai teret célzott meg. Nem formálisan, de mégiscsak az látható, hogy a belpolitikából kimozdulva elkezdett egy külpolitikai játékot, amiben egészen sikeresen mozog, és most már odaülhet a nagyokhoz, egy 10 milliós ország miniszterelnökeként odaülhet a nagyokhoz, és neki is osztanak lapot ebben. Nem azt mondom, hogy nekünk van a legjobb lapjárásunk, erről szó sincs, hogy nekünk lennék a legerősebb lapjaink, de ott ülünk az asztalnál, és ez nagyon fontos.
Mi a tétje a választásnak, mondjuk a Magyar Szocialista Párt szempontjából, mert ők többször elmondták, hogy lehet, hogy ez a harc lesz a végső, persze nem akarják, de ha ezt elbukják, akkor végük. Pártelnöke mondta.
Hát így van, bár ugye Molnár Gyula több mindent is mondott, az egyik, hogy 18 után meg fog szűnni az MSZP, meg azt is mondta, hogy valahogy 18-at ki kell bírni, és majd 22-re kell összpontosítani, tehát hogy 18-ban nem lehet nyerni, majd 22-be kell nagyot gurítani. Én azt gondolom, hogy az MSZP számára a tét az valóban egy élet-halál harc. Tehát a folyamatos leépülést, lecsúszást nem igazán tudták megakadályozni az elmúlt 7 évben.
De még mindig 10% környékén
még
vannak.
Mindig.
Semmi nem tudja őket a 10% alá venni, úgy tűnik.
Még mindig, így van, de azért a képességeiket folyamatosan veszítik el, gyakorlatilag az MSZP média nélkül maradt, számomra egészen érthetetlen módon nem figyeltek arra, hogy az általuk birtokolt népszabadságot megpróbálják megőrizni, egyszerűen eladták, és innentől kezdve tényleg a jó sorsára bízták, vagy a rossz sorsára bízták a népszabadságot, tehát hogy olyan rövidtávú, mondhatnám öngyilkos politikai és gazdasági lépéseket húztak, ami hát nem jó jel egy párt számára. Óriási az inerciája az MSZP-nek, még mindig, tehát a pártállami múltjából következően még mindig van valamiféle nyomaték ebben a rendszerben, még mindig viszi, de azt gondolom, hogy 2018 után ez nagyon-nagyon kevés lesz.
A Jobbiknak viszont nincs pártállami múltja. Nekik mi a tét?
Hát itt elsősorban Vona Gábor számára van tét. Ugye ő nagyon erős vállalást tett,
személyesen vállalja a felelősséget.
Így van, meg fogja nyerni a választást, be fogja vinni kormányra a Jobbikot. Na most ez egy spekuláció, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz. Ha 18-ban a Jobbik nem nyer, a mostani számok alapján nem nyer. Ebben az esetben azt gondolom, hogy föl fognak erősödni azok a hangok a párton belül, amelyek számon fogják kérni Vona Gáboron azt a stratégiát, amit az elmúlt 4 évben folytatott a párt. Számon fogják kérni, hogy miért távolodott el a radikalizmustól. Tehát ott neki számot kell adnia, hogy miért ilyen irányba vitte a pártot. És hát van egy másik kitettsége is Vona Gábornak, ez éppen a párt ugye legfőbb és újdonsült támogatója, aki hát nyilván eredményeket akar látni. Amit, hogyha Vona Gábor és pártja nem tud szállítani, akkor lehet, hogy faképnél hagyja, lehet, hogy az elnököt másra cseréli. Tehát olyan, ugye, gyaníthatóan olyan befolyással rendelkezik már a Simicska Lajos a Jobbik fölött, olyan informális befolyással, hogy igazából Vona Gábornak van nagyon komoly félnivalója. És azért azt tegyük hozzá, hogyha egy pártnak ilyen nagy a külső kitettsége, mint a Jobbiknak, ott a párt integritását, a pártnak a kohézióját nagyon-nagyon nehéz fönntartani egy vesztes választás után.
Mi az, amit eredménynek lehetne tekinteni a Jobbik szempontjából? Mert emlékszem a legutóbbi választásra, ott a viszonylag jó eredmények ellenére rendkívül csalódottak voltak a jobbikosok.
Hát, mert ott is volt egy várakozás, hogy ők lényegesen meg fogják haladni a 20%-ot. Ugye, igazából ezt a küszöböt nem sikerült áttörniük, nem sikerült lényegesen elszakadni ettől a támogatottsági szinttől. Talán egyesekben volt egy olyan várakozás is, hogy valami csoda történik, és esetleg koalícióba kényszeríthetik a Fidesz, és ezáltal a kormányra kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy a Jobbikban talán most is vannak túlzott remények, amelyeket Vona Gábor támasztott. Itt elsősorban a választás megnyerésével kapcsolatos remények vannak. És azt gondolom, hogy ahogy szépen haladunk majd a választás felé, valószínűleg vélhetően 2018 áprilisában lesz, hogyha a hagyományokat nézzük. Tehát ahogy araszolunk szépen majd e felé, az időpont felé, és a Jobbiknak a támogatottsága nem változik, akkor azt gondolom, hogy ez már a választások előtt elindíthat egyfajta belső hatalmi eróziót, ami egy ilyen spirálszerűen lefelé viheti a Jobbiknak az elnökét és a Jobbiknak a támogatottságát.
A DK-nál, Gyurcsány Ferenc pártjánál mi a tétön szerint?
Hát ott egyértelműen a parlamentbe kerülés, bár ezt a küszöböt azért megszokta, vagy át szokta lépni a DK, egy viszonylag erős belső maggal rendelkező, elkötelezett támogatókkal rendelkező párt. Gyakorlatilag mindig ott vannak az 5% közelében, tehát azt lehet mondani, hogy lényegében a parlamentbe kerülés az alapvető cél, amelyet Gyurcsány Ferenc meg akar ugrani. Tudható, hogy az ő célja az elsősorban 2018 utáni, egyébként ezt elmondtuk már 2014-ben, ő ugrásra készen vár arra, hogy az esetlegesen összeomló MSZP-t fölmorzsolja és bekebelezze a támogatóit.
De az MSZP támogatói azok automatikusan DK-sok lennének ebben az esetben?
Hát szerintem ő, mármint a Gyurcsány Ferenc vélhetően így gondolja, Ha most megnézzük a politikai palettát, mint említettem, sokkal fragmentáltabb, talán ez már nem annyira egyértelmű. 4 évvel ezelőtt talán igen, akkor egyértelműben ezek a szavazók a DK-hoz csapódtak volna be. De azt gondolom egyébként, hogy azért nagy tömegvonzása van Gyurcsány Ferenc személyének, meg az ő pártjának az MSZP-s szavazókra.
A kisebb pártoknál ennyire világos a tét?
Hát ott szerintem egyéni játszmák folynak. Tehát itt pártokról beszélünk. Itt pártok, tessék?
Ki legyen a listán? Ilyesmi?
Listán, vagy még inkább a parlamentben. Igen. Igen, talán ez a helyes kifejezés. Tehát ez a parlamentben lenni minden áron. Tehát itt egzisztenciák, személyes emberi egzisztenciák küzdenek, és ezért nagyon nehéz megmondani, és fölfejteni, hogy pontosan mi is lesz a következő hónapokban, hogy lesz a megállapodás, és kik között. Mert nagyon-nagyon befolyásolja ezt a vitát az egyéni személyes érdek, és mondom, itt egy-két embernek az egzisztenciájáról beszélünk. Talán ez alól az LMP egyfajta kivétel, amelyik valamiféle stabilitást és életjelet mutat.
Az LMP mindig is ellenzéki szerepre készült hosszú időn keresztül, ezt tanultuk tőlük, most miniszterelnök jelöltet neveznek vagy neveztek meg. Ennek mi értelme lehet?
Én ezt egy ügyes taktikai húzásnak tartom, egyrészt mert rögtön beszélünk róla.
Karácsony Gergelyről is.
Így van, és Karácsony Gergelyről is, de azért az MSZP tekintetében azért egyszerűbb a helyzet, vagy az LMP esetében egyszerűbb a helyzet, mert ott azért vannak azonosítható politikai karakterek, ott van a pártnak egyfajta teste, Karácsony Gergely ő saját magát menedzseri. Szóval az LMP esetében én ezt egy jó húzásnak tartom, mert így szó esik a pártról, lehet arról beszélni, hogy nekik milyen terveik vannak, milyen ambícióik vannak, még akkor is, hogyha egyébként lehet tudni, hogy nyilvánvalóan ellenzéki szerepre készülnek.
Lehet-e látni vagy sejteni, hogy melyek lesznek a fő kampánytémák a kormány oldalon? És aztán persze megyek az ellenzéken.
Hát ugye jós nem vagyok, de a józanész alapján nyilván migráció egy döntő kérdés lesz, és elsősorban azért, mert a választókat szemláthatóan ez foglalkoztatja. Tehát a legutóbbi kvóta döntés egy héttel ezelőtt azért tényleg fölkavarta az állóvizet. Gyakorlatilag így a politikai szezont beindította. És nagyon nagy érzéseket, érzelmeket kavart. Ez látható a különféle közvéleménykutatásokból is, illetve hogyha az ember egész egyszerűen csak a sajtót olvassa, vagy kommenteket olvassa, akkor látható, hogy megmozgatja az embereket ez a kérdés. És hát a másik, amit szerintem minden kormánynak kötelezően el kell végezni, különösen, hogyha jól kormányzott, hogy be kell mutatni az eredményeit. Tehát itt egy eredménykampányra biztos sor fog kerülni. Mert azt gondolom, hogy ez azt is mondhatnám, hogy a kötelező feladat.
Abban a székben, amiben ön ül, minden ellenzéki politikus az oktatást, az egészségügyet és a kormány közeli korrupció témáját hozza fel. Ezekre van válasza a Fidesznek? És ha van, akkor bele is áll ezekbe a témákba, vagy a saját ügyeit viszi?
Én az oktatás meg az egészségügyet nem érzem már annyira erős témának, mint mondjuk a ciklus elején. Elsősorban azért, mert jelentős béremelések voltak ezen a területen, most éppen kijött jól emlékszem, az Eurostatnak egy felmérés, amiből az derül ki, hogy a régióban Magyarország költ a legtöbbet most már oktatásra, tehát de itt azért egy jelentős...
Olyan eredmények, olyan kutatások is jönnek, hogy ez nem látszik, és ráadásul mind a két területről mindenkinek van személyes élménye, bármit is mond róla bárki, pontosan tudja, hogy mi a helyzet, mert gyereke, ha van, akkor látja.
Szerintem éppen ezért nem jó kampánytéma, mert rengeteg vélemény van, tehát az oktatásról mindenkinek, tehát ahány gyerek, ahány szülő, annyi vélemény, és nagyon, persze közhelyszerűen mindig el lehet mondani, hogy többet kell költeni az oktatásra, de ebben, mint politikai gyúanyag, én azt gondolom, hogy nem sokkal több van, és ezt, mint hogyha érzékelnék az ellenzéki pártok is, mert szépen lassan azért lejöttek erről a témáról. Beszélnek róla, persze, ilyen reflexzerűen, tényleg, mint a levágott fejű csirka, amelyik még rohangál egy kicsit, szóval olyan néha-néha ugye elmondják a mantrájukat, de igazából én azt érzem, hogy ebből tehát visszagondolva, amikor hatüntetés volt, meg kockás inges mozgalom, én úgy látom, hogy ez a téma, ebből az erő, a levegő az úgy kijött.
Marad a korrupció?
És én azt látom, hogy egyedül a korrupció marad, így van. Ami megint csak, hogyha a kormánynál elmondtam azt, hogy egy kötelező kűr az eredménykampány, akkor nyilván az ellenzéki pártoknál pedig a korrupciónak a pertraktálása az egy ilyen nélkülözhetetlen, elengedhetetlen eleme a kampánynak. Én azt gondolom, hogy itt a kormányt elsősorban a jó gazdasági teljesítmény védi meg. Azért az látható, hogy az országban több pénz van, az embereknél több pénz van, közben a költségvetési hiány az mérsékelt, nem adósodunk el, az államadósság csökken, tehát akkor olyan nagy baj nincs. Körülbelül
azt
így...
is fogja mondani, hogy az igaz, hogy az én embereim szokták nyerni a nagy versenyeket, de egyébként nézzétek meg, tessék, ezt csinálják, ilyen jó nekik.
Tehát az ország működik, és ez a teljesítmény általában azért a kormányokat meg szokta tartani. Példaként szoktam fölhozni, hogy Máltát, nem igazán szoktunk Máltára figyelni, de ott, mint ilyen esettanulmány, nagyon érdekes, egy fél évvel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt egy előrehozott választást tartottak, a kormányon lévő szocialista párt írta ki ezt a választást, mert egy nagy korrupciós botrányba keveredett, hogy nem letelepedési kötvénnyel. A miniszterelnöknek a felesége volt az egyik offshore cégnek a vezetője, és kiírtak egy előrehozott választást, amit elsőprő többséggel megnyert a kormánypárt.
A Fidesz támogatóit,
a botrány ellenére.
A Fidesz támogatóit itthon érdekli a korrupció tematikája? Csináltak ilyen mérést?
Nekünk, én most bevallom őszintén, hogy én ilyen mérésre nem emlékszem, tehát ezt nem tudnám. Gondolkozom vissza, de gondolkozom, hogy más intézetnek volt-e ilyen mérése. Általában a korrupcióval kapcsolatban nekem az érzésem és benyomásom most már hosszú-hosszú évekre visszamenőleg, hogy persze egy ellenzéki pártnak kötelessége erről beszélni, mindig fog erről beszélni, tehát ez egy a demokratikus játéknak egy kihagyhatatlan eleme. De azért sok esetben szerintem a szavazók kicsit realistábbak.
Úgy vannak vele, hogy ma nekem, holnap neked?
Van egy angol mondás erre, amit magyarul talán úgy lehetne idézni, hogy az a párt nem korrupt, amelyik nincsen kormányon. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben azt is mondanám, hogy a válaszok eléggé cinikusak. És általában akkor büntetik meg a kormánypártokat korrupció miatt, lásd MSZP-SZDSZ kormány, akkor az ország dolgai elkezdenek rosszul menni. Mert akkor válik irritálóvá, és akkor válik igazán elviselhetetlenné. Az, hogy valaki jól jár, valaki meg nem. Például én nem járok jól, mint egyszerű választópolgár, valaki pedig úgy érzem, hogy gazdagodik. Itt egyébként percepciókról beszélünk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor korrupcióról van szó, akkor mindig percepciókról beszélünk, hogy mi az embereknek a felfogása, mi az embereknek az érzete a korrupcióval kapcsolatban. A legtöbb korrupció index is valójában korrupció érzetet mér, és hát nem valódi
korrupció. Egyik oldal sem akarja megmondani,
de van olyan, de van olyan nemzetközi index, amelyik egyébként azt méri. Tehát, és egyébként érdekes, hogy ezekben a felmérésekben mondjuk Svájc például igen előkelő helyen áll. Tehát az egyik legkorruptabb ország. Nyilván a speciális banktitkok és egyéb ilyen kivételes szabályok miatt. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez az érzet, ez egy szubjektív és relatív érzet. A választók általában nem Magyarországon, hanem minden demokratikus országban elsősorban azt nézik, hogy az országuk jó irányba megy, vagy nem jó irányba, ők személy szerint hogyan élik meg az életüket, és ehhez képest rangsorolják a korrupciót, mint ügyet, mint tematikát a politikai napirenden.
Terjednek a számítások. Hány egyéni körzetet kell megnyernie valakinek, ha kormányt akar alakítani?
Hogy hány egyéni körzetet kell megnyernie valakinek,
ha kormányt akar alakítani?
Ha kormányt kell alakítani.
Ugye mindenki azt mondja, hogy az egyéni körzeteken múlik a magyar választási rendszerben a választás sorsa. Ott kell nagyot gurítani, mert ha valaki ott nem gurít nagyot, akkor bajban van.
Ez azért hipotetikus kérdés, mert attól függ, hogy ki milyen struktúrában fut neki, hány párca. Ez egy nagyon-nagyon nehéz terep. Számos modell van. Én őszintén szólva ezekkel nem különösebben foglalkoztam. Tehát én ilyen számításokat, én ilyen mandátumbecsléseket nem végeztem. Nem tudnám megmondani, és meg annak ellenére, hogy exaktnak tűnik a dolog, mert matematikai alapja van, ennek ellenére azok a számítások, amiket olvasok, azok nagyon, nagyon eltérőek. Azt gondolom, hogy eléggé spekulatív, de azért összességében azt lehet mondani, hogy valahol ezért 60-61 egyénit valószínűleg meg kell nyerni ahhoz, hogy valaki kormányra kerüljön. Ez nagyjából biztosan jelenthető.
A mai helyzetben úgy látszik, hogy semmiféle szövetség nem képzelhető el a baloldal pártjai között se. A másodlagos pártpreferenciák alapján elméleti szövetségkötési lehetőségek azért kínálkoznak?
Én szerintem ez megvan. Tehát, és én nem jelenteném ki, hogy nem lesz egyfajta összefogás, vagy együttműködés, választási együttműködés. Sok mindentől függ, hogy ez milyen mértékű, és nyilván azt is nézni kell, hogy milyen a lemorzsolódás, tehát itt milyenek a pártok közötti szimpátiák és antipátiák. Erről azért nagyon nehéz bármit mondani, mert minden ilyen vizsgálat az egy adott pillanatban tűnik, már pedig lehet, hogy már két hét múlva egy teljesen más szituáció van, és abban a szituációban a választói másodlagos preferenciák teljesen másképp alakulnak. Nagyon spekulatív, tehát ez egy rettentően spekulatív kérdés, amit nagyon-nagyon nehéz mérni, ráadásul a mérés tényleg csak arra az adott időpillanatra érvényes. Míg a pártpreferenciák azért nem ilyen volatilisek, azok nem változnak ilyen gyorsan.
Az eddigi teljesítmények, mondatok, nyilatkozatok alapján baloldali és jobbik szövetséget elképzelhetőnek lát?
Én azt látom, hogy erre kísérlet fog történni, hogy erre hogyan fognak reagálni a pártelitek, és hogyan fognak reagálni a szavazók, ezt szinte lehetetlenség ma megmondani, de a kísérlet valamilyen együttműködésnek a tető aláhozására azt gondolom, hogy tehát ennek komoly valószínűsége van.
Választási együttműködés lehet, vagy eseti ügyek mentén történt?
Nem, egy választási együttműködésről. Hát itt ügyek már nem, szerintem itt ügyek már nem lesznek, tehát abban az értelemben...
Parlament összehívás, alkotmánybíróság, ilyenek voltak.
De ezeknek már nincs jelentősége. Tehát, hogy haladunk a választások felé, itt már csak egyetlen kérdés lesz, hogy ki hol fog jelöltet indítani, ki milyen listát indít, és az a milyen logó lesz, kik lesznek rajta a nevek. És én azt gondolom, hogy ebben fog történni, vagy már zajlik is részben egyeztetés, de ennek a kimenetele, én azt gondolom, hogy megjó. A szereplők számára, akik csinálják, azok számára is megjósolhatatlan.
A belpolitikai témák mellett látta olyan külpolitikai, világpolitikai eseményeket, amelyek hatásával muszáj számolni a magyar választáson? A német választást szokták automatikusan mondani ilyenkor.
Nem fog változtatni igazából. Tehát a német választás nem fog változtatni az európai belpolitikán. Majd tudásunk szerint lényegében...
Eldőlt.
De ezt majd egy másfél-két hét múlva pontosabban fogjuk látni. Én nem hiszek azokban a jóslatokban, hogy ez a jelenlegi európai elit, amelyik foggal körömmel ragaszkodik a hatalomhoz, és amely újabb és újabb bábokat maga elé tartva, úgy, ahogy hatalomban tartja magát, lásd, itt van Franciaország esete, tehát ez tanulmányozásra szorul azért, hogy lehet fölemelni a semmiből egy elnököt, akit aztán vissza is ejtenek a semmibe, és gyakorlatilag a támogatottsága Macronnak ma rosszabb, mint Hollandnak a legrosszabb idejében, tehát egy teljesen béna kacsa elnökről beszélünk. Szóval én azt nem látom, hogy ez az elit, amelyik az elmúlt 10 évben semmilyen új ötlettel nem tudott előrukolni, miért tudna most majd német, vagy az osztrák, vagy bármelyik választás után, ami radikálisan új elképzeléssel előállni. Ez egy elfáradt elit, új ötletek, új gondolatok, előbb általam idézett megújulási innovációs képesség nélkül. Tehát én onnan új, tehát nagy challenge-re nem számítok. Onnan ugyanazok a hangok fognak jönni esetleg agresszívebben, mint amik már eddig is jöttek. Most a német kampányban hallhatunk is egy-két ilyet különféle német politikai szereplőktől, de én azt gondolom, hogy erre a magyar kormánynak megvan a válasza, és az ellenzéknek is megvan a maga válasza, ami nem népszerű, de gyakorlatilag itt már begyakorolt koreográfiák vannak. Ez igazából érdemben nem változtatta a helyzeten. Nagy krízist, ugye hát itt Észak-Korea ugye itt lebeg, mint konfliktus a fejünk fölött, ez azért, tehát nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a kimenetele, nem tudjuk, hogy az amerikai érdekek mit diktálnak, meg a kínai és az orosz érdekek, de egy ottani elmérgesedő konfliktus azért hagyományosan azért mégiscsak az éppen regnáló kormányoknak a hatalmát erősíti, tehát hogyha ez egy komoly konfliktus, mondjuk Észak-Korea egy komoly konfliktussá duzzadna, azt gondolom, hogy az mondjuk a jelenlegi kormánynak az újraválasztását az segíteni, hiszen ez minden más témát kiszorítana a napirendről, és
alapvetően annak jó, akinél a krízisben,
hát az persze az segíti, aki éppen hatalmon van, tehát itt a krízisben azért a választók inkább mindig felsorakoznak. És azért egy potenciális atomháborút azért nevezhetünk olyan krízisnek, ahol a választók különféle belpolitikai ízlésüket félretéve alapvetően azért mégiscsak felsorakoznak a kormányuk mögött.
Köszönöm. Lánci Tamást, a Századvég vezető elemzőjét, a Politikai Elemzések Központjának igazgatóját hallották. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő, Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.